Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a húsvét és az Isten irgalmasság ünnepe után. Sokszor beszéltünk már a pénzügyekről, ezúttal arra szeretnék fókuszálni, hogy mire jó az államháztartás, mire elég a közpénz, miért van költségvetési hiány, és hogyan kezelhető. Az államháztartás és a költségvetés fogalmát nagyon gyakran párhuzamosan használják a médiában, holott lényeges különbség van köztük. Már is mondom. Az államháztartás a következő alrendszerekből áll. Először a központi költségvetés, tehát ez egy alapvető részhalmaza az államháztartásnak, másodszor a társadalombiztosítási, TB alapok, ugye egészségügyi és nyugdíjrendszer, harmadszor az önkormányzati költségvetések. És ehhez járul ugye az állami szektor saját tulajdonából származó bevétel, ha van, ez viszont része a központi költségvetésnek. Ezen kívül a külföldről származó bevételek, tehát nemzeti magyar vállalatok külföldi tulajdonából származó hazautalt profit, és ezzel szemben a nálunk működő külföldi tulajdon után történő profit hazautalás, kiutalás az országból. A központi költségvetés állapota az állam bevételeit és kiadásait tartalmazza, de a teljes államháztartást a többi alrendszer is meghatározza. A sokat emlegetett és alapvető mutatóként használt bruttó hazai termék, GDP, a bruttó kibocsátási értékek összegzése, ezért sok halmozódást tartalmaz. Minél nagyobb a munkamegosztás, annál több a halmozódás. Ezért a bruttó értékekből a nettó értéket úgy kapjuk meg, ha kiküszöböljük a halmozódást, vagyis mindenütt csak a nettó hozzáadott értéket vesszük figyelembe. A felhasznált javak értéke a következőképpen alakul. Ugye az árukra és szolgáltatásokra fordított kiadások, a beruházásokra fordított kiadások, az export és az import értékkülönbsége, és a nem beruházás jellegű, de nagyon fontos, nagy tételű kormányzati kiadások, iskolák, közintézmények, fenntartási, karbantartási és fejlesztési költsége. Kérem szépen, a jólétnél a társadalomban megbeszéltük a jóléti mutatókat. Itt most csak annyit szeretnék mondani, hogy a nemzetgazdasági szinten a jóléti mutatók között a nettó gazdasági jólét nagyon fontos, net economic welfare, amelyet úgy származtatnak a bruttó nemzeti termékből, hogy levonják a fogyasztás nem szolgáló kiadásokat, és a nagyon szükséges, de nem felhasználás bővítő környezetvédelemre fordított, közrendre fordított és egyéb kiadásokat. Hozzáadják viszont a piacon nem értékesülő, ezért pénzben nem mért teljesítményeket is, mint például a háztartási munka, az otthoni gyermekgondozás, nevelés becsült értékét. Egy másik mutató még a nettó nemzeti jólét, amely nemzetgazdasági szinten azt igyekszik kimutatni, hogy mennyi a pozitív teljesítmények összege értékben, tehát állami és magánfogyasztás, az infrastruktúra teljesítménye, a tartós fogyasztási javak értéke, a szabadidőt is figyelembe veszik, úgyhogy ha egy órát munkaidőre fordítanának, akkor az mennyivel növelné a kibocsátott értéket, és a negatív teljesítményeket, környezeti károkat, urbanizációs költségeket és károkat viszont levonják. Tehát az a lényege, hogy a nettó nemzeti jólétnél azt próbálják megbecsülni, hogy mennyi a pozitív és a negatív teljesítmények különbsége. Nézzük a költségvetési kiadásokat és bevételeket. A költségvetés legfontosabb bevételi forrásai, a legnagyobb tétel az adók, ezen felül szerepelnek, ugye, de ez nem a központi költségvetést tartja számon, hanem ugye a TB külön alrendszerként, a társadalombiztosítási befizetéseket, a két nagy alrendszer ugye az egészségügy és a nyugdíjbiztosítás, ezen felül költségvetési bevételek a vámok, az illetékek, az állam mint gazdasági szereplő által szerzett jövedelmek, tehát például, ha az állam tulajdonában vannak fontos infrastruktúrális létesítmények. Az állami tulajdonban lévő gazdasági szervezetek profitja egyértelműen ugye bevételnövelő tényező, és szerepelnek még a költségvetés által felvett hitelek, mert ugye azokat is, amikor fölvesszük, akkor elkölthetők, tehát bevételként tartják számon. Ezzel szemben viszont nagyon súlyos az ellenkező oldalon, a kiadásban, amikor a hiteleket vissza kell fizetni, akkor ugye az adósságszolgálat, a kamatfizetés és a törlesztés, ez pedig ugye súlyos kiadásként szerepel. Egyéb bevételek is vannak, például külföldről származó támogatások, visszanemtérítendő fejlesztéssel kapcsolatos támogatások, hát ezek elsősorban a fejlődő országokban. A pénz és a pénzpolitika ugye ugyanannak az éremnek a két oldala. A pénzteremtés a Magyar Nemzeti Bank felelőssége nálunk, ez mindig stabilitásorientált, és a pénzelköltés a gazdasági társadalmi célokra, ez viszont növekedés, fejlődés orientált, ezért a kiadások növelésére van állandó nyomás. A Nemzeti Bank feladata és a pénzügyminisztérium, a pénzügyi kormányzat feladata különbözik is, és össze is tartozik, mint az érme két oldala. Mivel a Nemzeti Bank a pénz stabilitásáért felelős, ezért szigorú, konszolidált pénzpolitikát folytat a nemzeti valuta értékvédelméért. Ügyel a konszolidált pénzforgalomra, pénzkibocsátásra, hogy ne legyen túl sok pénz a forgalomban, ami felgihítaná azt. A pénzügyminisztérium és a kormányzat a fejlesztés, a beruházások és a társadalmi célok érdekében igyekszik lehetőség szerint minél többet költeni, mert ugye mindig erre van igény. Gyakran akkor is, ha rosszabb gazdasági helyzetben, pláne recesszióban, kevesebb bevétel, főleg adóbevétel folyik be. Mindig nagy a nyomás a kiadások növelésére. Ezért alakul ki sok országban, nálunk is költségvetési deficit, ennek nyomán államháztartási deficit, mert az önkormányzatok közintézmények működését, fenntartását, karbantartását, fejlesztését biztosítani kell. Az egészségügyben, iskolák, egyéb közintézmények, stb. Nagy és növekszik a közvetlenül meg nem térülő kiadások, beruházások aránya. Jelenleg Magyarországon a túlzott hiány elkerülése szükséges, ezért sok tervezett beruházást el kellett halasztani. Az EU-beli partnereinknek a gazdasági helyzete is nehéz, ami ránk is kihat. Németország súlyos költségvetési deficittel küzd, a válság nyomán meglőtt ott is az infláció, gazdasági feszültséggócok vannak, hát különösen a mezőgazdaságban és a fuvarozásban, ami a rossz szabályozásnak is a következménye. Részben brüsszeli, részben otthoni szabályozás. Mindez kihat az infrastruktúrára is. Hivatalos statisztikából vettem, hogy a német vasutak, különösen az Intercity kétharmada rendszeresen késik. Hát ilyen néhány évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. Tehát mindez szintén az infrastruktúra költségeivel, karbantartási igényével, azok elhanyagolásával magyarázható szerte a világon. Az inflációról, a kamatokról és az árfolyamokról beszéltünk, most csak egyetlen egy összefüggést szeretnék kiemelni. Nevezetesen azt, hogy az infláció ugye a belső és külső tényezők, árdrágítás, világpiaci árak alakulása, amelyre nincs, vagy alig van befolyásunk, a kamatok alakulása. Na most a nagyobb kamat nagyobb terhet jelent, Magyarországon például ugye a bruttó hazai termék értékének több mint 4%-át kell kifizetni csak kamatként, és akkor még az adósság szint nem csökkent. Az adósság szolgálat, az éves kamatfizetés és az éves hiteltörlesztés súlyos adósság terhet jelent, és nagyon megterheli az államháztartást. Kérem szépen, évente ezért, ezek miatt 4000-6000 milliárd euró megy ki az országból. Az árfolyam változást azért kell idevennünk, mert romlása nyomán minden importáru többe kerül forintban, és a szolgáltatások is megdrágulnak. A turizmusnál az egyenleg a fontos, hogy mi mennyit költünk külföldön, és a külföldiek mennyit költenek nálunk Magyarországon. Ez pozitív, de ugyanakkor a magyar állampolgárok külföldi költése is nagyon megnőtt reál értékben is. A sokat emlegetett FDI, külföldi közvetlen beruházások beáramló tőkét jelentenek, és a reál keresletet is növelik, a reál beruházásokat is, de ugyanakkor részben inflációt okoznak, részvényeket vásárolnak ideiglenesen, és spekulatíve túladnak rajtuk, tehát a rövid távú és a hosszú távú hatások gyakran nem esnek egybe, sőt ellentétesek. A külföldi tulajdon aránya és értéke nő Magyarországon, de ez az ő tulajdonuk, akik beruháztak. Pozitív hatásuk nemzetgazdasági makroszinten is. A foglalkoztatás, a technika, az innováció, a munkaszervezés, a bérek és az adófizetés, ugye a költségvetés szempontjából ez utóbbi nagyon fontos, de ugyanakkor nem közömbös, hogy profit repatriálásra vagy újra befektetésre kerül sor. A hitelek után kamatokat kell fizetnünk, a nálunk beruházott tőke után viszont profit kiutalás történik. A kettő együtt sajnos nettó pénzkiáramlást jelent. Tehát évente a magyar munka és előállított teljesítmény értékének jelentős része megy ki, több pénz megy ki, mint amennyibe jön. A kamatemelkedés és az árfolyamromlás nagyon megnövelte a hiányt, ez persze nem csak és nem elsősorban magyar sajátosság, de minket különösen érzékenyen érintett az elmúlt évben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az államháztartás hiánya több mint 5000 milliárd forintot jelentett, ez a kormányzati hiány 6,7% volt a bruttó hazai termékhez mérten. Ugye a Maastrichti küszöbérték 3%-ot engedne meg. De a Maastrichti küszöbértéknél valamennyi nagy fejlett országban nagyobb volt a hiány, Németország deficitje is megnőtt, egyenlege romlott. Magyarországon az államháztartás egyenlege több mint 900 milliárd forinttal romlott 2022-höz képest. Ez a bruttó hazai termékhez mérten körülbelül 0,5%-os hiánynövekedést jelent, az amúgy is tetemes hiány tovább romlott, tovább növekedett. Ez annak hatására történt, hogy a kormányzati szektor bevétele 32 milliárd forint volt, kiadása pedig kerekítve 37 milliárd forint. A jövedelemadóból 2023-ban jóval több folyt be, mint a megelőző évben, nominálisan 23%-kal több. A TB hozzájárulások, ugye most már adónak nevezzük a TB járulékot, 15%-kal nőttek, a termelési adóbevételek 9,5%-kal, ezen belül az áfa bevételek 5,4%-kal. Ezzel szemben a kiadások 14%-kal emelkedtek, az állam által fizetett munkavállalói jövedelmek 6,7%-kal nőttek, a pénzbeli társadalmi juttatások viszont 18,4%-kal, érezzük, hogy ez jelentős növekedés magyar és nemzetközi összehasonlításban is. Nagy tétel és nagy mérvű romlást mutattak a kormányzati kamatkiadások, konkrétan ezek a megelőző évhez képest majdnem 90%-kal emelkedtek, ami 1660 milliárd forintot jelent. Hát ugye ez a romlásnak egyik fő tényezője. Na most a magyar költségvetés igyekszik a saját hiányát is leszorítani, de ugye emellett finanszíroznia kell az önkormányzati kiadásokat, egy részét is. A költségvetési hiányt idén 4,5%-ra, 2025-ben pedig 3,7%-ra kívánják csökkenteni, és ha a csökkentési tendencia sikeres, akkor két év múlva, 2026-ban remélhetjük elérni a Maastrichti küszöb alatti értéket, 2,9%-ot. Nemzetközi összehasonlításban súlyos a helyzet szerte Európában. Görögország produkálja nemzetközi összehasonlításban az egyik legnagyobb mértékű hiányt. 2009-es válság után 2013-ig évi 9-13%-ot. Olaszország arányában kisebb, de abszolút értékben folyamatosan nagyobb hiányt produkált, és ma is az olasz adósság a legnagyobb, több mint 2600 milliárd euró. Ami persze az euró pozícióját is érinti, meg az Európai Uniónak a nemzetközi pénzügyi helyzetét. Egyelőre a lavírozás és a további menedzselést próbálják fenntartani. Ausztriában nagyon érdekes, hogy az éves költségvetés hiánya szolíd, de rendszeres volt, évi 2-3%, de emiatt Ausztria adósságának mértéke a 2010-es évtizedben jóval meghaladta a magyart. 85% feletti volt a bruttó hazai termékhez viszonyítva az osztrák adósság. Ennek az a magyarázata, hogy a különben nagyon konszolidált és szolíd pénzpolitikát folytató Ausztria is úgy vélte, hogy az évente 2-3%-os rendszeres hiány, ha kumulálódik is, elviselhető marad. Na most kérem szépen, hát számítsuk ki, ha csak addicionálisan összeadjuk a hiányt, 2-3%-ot 10 évre, de ugye nem addicionálisan kell, hanem exponenciálisan. Hát így a rendszeres és folyamatosan fenntartott hiány valójában súlyos tehertételnek bizonyult. A visegrádi térségben Csehország jó költségvetési politikát folytatott, és minimális hiány mutatkozott a 2010-es években, most őt is megviselte a válság. Szlovákia rendszeres deficitet mutatott a 2010-es évek első felében, majd csökkentette azt, viszont a válságban ez is megnőtt. Magyarország is 2016-ban ért el a legkisebb arányú költségvetési hiányt, 1,8%-ot, ami akkor nemzetközi összehasonlításban is igen kedvező volt, hát mint láttuk, a válságban ez nagyon megugrott. Szerepet játszik a költségvetések romlásában, a deficitek növekedésében, a Covid-válság, a kieső jövedelmek, a háború következményei, az ukrajnai problémák finanszírozása, a megdrágult energiaimport, ezek mindenütt sokat rontottak a helyzeten, ami 2023-ban különösen megmutatkozott. Ha túlzott deficit van, akkor évente legalább 0,5%-ponttal kellene csökkentést végrehajtani, tehát a deficitet leépíteni. A Fitch nemzetközi értékelő szervezet azt állapította meg legutóbbi jelentésében, hogy Magyarországon a gazdaság szerkezeti alapjai erősek, a többi 3B besorolású országhoz viszonyítva. Az infláció üteme csökkenő, ami örvendetes jelenség, a jegybanki konszolidációs politika és a kamatcsökkentések jól haladnak, de ugye ezt megint az inflációhoz kell mérni, tehát ha kamatok jobban csökkenek, mint az infláció, akkor nem érdemes megtakarítani, és akkor ez a beruházásokra súlyos kihatással járhat. A finanszírozási környezet is jelenleg jó alakul. 2024-re összességében 2-3%-os gazdasági növekedést lehet reálisan prognosztizálni Magyarországon. Ez összecseng a nemzetközi elemző szervezetek véleményével. És éves átlagban bizony a lecsökkent infláció is 5% körüli marad, de ezzel már nem leszünk a lista élén. Az államháztartás és főleg a költségvetés konszolidációja szükséges. Az a helyzet ugye azonban, hogy a fejlesztés és a pénzügyi egyensúlyteremtés egyidejű megvalósítása nehéz, lavírozni kell, de az adósságcsökkentés igen fontos. A visegrádi országok mutatói azért jobbak, 50-55% közöttiek. Hasonló volt Magyarországon is a helyzet 2002-ben, 53%-os volt az adósságráta. Azóta a 2002-2010-es időszakbeli gyors romlás miatt 80% fölé került, jelenleg minden erőfeszítés ellenére 73,5% kereken. Még valamit kell mondani az értékelésnél. Ugye az államháztartásnak és a költségvetésnek van elsődleges egyenlege és teljes egyenlege. Az elsődleges egyenleg az éves bevételek és kiadások különbségét tartalmazza, a teljes egyenleg ezen túl tartalmazza az adósságterheket is az adott évre. Tehát csak akkor lesz érdemben az adósságot csökkenteni, ha az elsődleges egyenleg pozitív, vagy a külföldi tőkejövedelmek ezt ellensúlyozzák, mint Japánban, amelyiknek nagy lenne a belső deficitje, mégsem küzd nehézségekkel, hiszen a belső finanszírozás biztosított, és kifelé a ilyen erős és a kívülről származó tőkejövedelmek nagy vérűek. Hát sajnos ez az európai országok többségében, így Magyarországon is nem áll fenn. A magyar gazdaságpolitika a legtöbb EU országhoz hasonlóan jelenleg nehéz helyzetben van. Én azért az adatok láttán értékelendőnek tartom a pénzügyi kormányzat és a Nemzeti Bank komoly, lényeges erőfeszítéseit, amellyel az említett és megbeszélt problémákat kezelik. A gazdaságpolitika mellett a gazdasági alanyoknak is fegyelmezetnek, felelősségteljesnek, becsületesnek kell lenniük. Adófizetés, TB járulékok, most adónak nevezik, pontos befizetése, észszerű takarékosság, hogy saját nemzeti beruházásaink és vagyonunk nőjön. Ugyanis Magyarországon jelenleg Németország, Kína és Dél-Korea után csak a negyedik helyen vagyunk mi magyarok, azaz az említett három ország többet ruház be nálunk, mint mi magunk, mint a magyar hazai cégek. Többletjövedelem reál értékben csak többletteljesítményért várható el. Ebben kulcskérdés a munkatermelékenység és a teljes termelékenység alakulása. Ez összefügg a sokat emlegetett hozzáadott értékkel, amely, ha magasabb színvonulú a termelés, nagyobb hozzáadott érték keletkezik, akkor javítja a helyzetet. Az Isten irgalmasság ünnepe volt vasárnap. Az irgalmas Jézus képén mindenkire az ő szívéből árad a fény. Jézus, bízunk benned! Jézus képét tegyük ki otthonainkban, és legyen nálunk. Az ő áldását kérjük mindenkire, magunkra, családunkra, nemzetünkre, és az egész világra. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.